Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok több mint zöld program sorozatában tematikusan mutatjuk be nektek azokat a területeket, amely megmutatja, hogy a fenntarthatóság, a települések zöld átmenete miért is több, mint puszta zöld gondolat. Így a digitalizáció kérdésköre sem maradhat ki a listából. Erről fogok ma beszélgetni meghívott vendégeimmel, Berg Dániellel, a második kerület alpolgármesterével, illetve Nikl Andrással, az Intermap ügyvezetőjével. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Szerbusztok!
Sziasztok!
Köszönöm.
Én is köszönöm.
Picit már így a felvezetőben talán említettem is, illetve adás előtt röviden beszélgettünk róla, hogyha azt halljuk, hogy fenntarthatóság, akkor állításom szerint a legtöbben arra gondolunk, hogy környezetvédelem, hogy zöld ügy. Célszerű ezzel azonosítani a fenntarthatóságot?
Szerintem egyrészt ez egy kulcs pillére, egy központi eleme, de én nem szűkíteném le csak a környezetvédelemre, az energetika, az ipar kérdése, a digitalizáció, amiről beszélünk, hogyan tudunk eltenni egy 21. századi társadalom működésére, szerintem ezek mind hozzátartoznak a fenntarthatóság kérdéséhez.
Pedig azt gondolom, hogy ez a fenntarthatóság kérdés, ez tehát meg annyi más dolog lehet egy településen fenntartható, mint ugye a környezettel kapcsolatos dolgok. Tehát ugye egyik dolog, hogy ott élni egy településen, az fenntartható legyen, tehát hogy oda költözök, és ne az legyen, hogy egy fél év múlva költözök is el, mert hogy ugye fenntarthatatlan az élet a városban, vagy a településen, a másik pedig a hivatali dolgok, és nekünk ebbe van egyébként cégesen is szerepünk, hogy a hivatali dolgozóknak, meg a városnak az ügymenete az, ami fenntartható kell, hogy legyen, és jó esetben az is.
Úgyhogy mindjárt rá is fogunk térni kifejezetten a digitalizáció szerepére, illetve magában a településeken és a városokban a digitalizáció előnyeire és akár nehézségeire is. Viszont előtte még egy általános kérdést engedjetek meg. Ugye nagyon gyakran tesszük fel a kérdést, hogy a fenntarthatóság, az élhetőség az egy egyéni felelősség, vagy egy közösségi felelősség. Értve ez alatt nyilvánvalóan nem elvetve egyik vagy másik terület fontosságát, vagy jelentőségét, de ugye nagyon gyakran arra helyezzük a hangsúlyt a kommunikációban is, hogy alapvetően, amikor elmegyünk bevásárolni, akkor viszünk-e vászontáskát, amikor reggel elkészítjük a kávénkat, akkor azt a termoszunkba tesszük-e, vagy eldobható pohárba kérjük, és még sorolhatnám ezeket azt hiszem már a nagyon-nagyon ismerté vált kliséket vagy szlogeneket. Emellett viszont nem biztos, hogy megfelelő figyelem helyeződik mondjuk a döntéshozók szerepére, legyen szó akár nemzetközi szinten, vagy uniós szinten, mert azt gondolom ez azért a mindennapi, mondjuk akár laikus szinten talán kevésbé van jelen, vagy legyen szó nemzeti szinten egy döntéshozóról, vagy, és azt gondolom, hogy itt akkor Dániel hozzád fordulnék, városvezetői szinten. Hol van az arany középút?
Én ezt üdvözlöm egyébként, hogy egyre inkább többet beszélünk a döntéshozói felelősségről, és komoly lépéseket tett akár az Európai Unió, akár a nemzetközi közösség, a fenntarthatóság, a zöld szemlélet figyelmet tartása felé. Ugye az egyénnél, hogyha a városvezetőként nézem, akkor pont egy fordított dolgot látunk, hogy igen, a mindennapi életben az emberek tesznek vállalásokat az iránt, hogyha fontos számukra, viszont amikor olyan beavatkozásokról beszélünk, hogy esetleg az ember szeretne atomreaktor mellett lakni, hogyha a fosszilis energia átvezetésre gondolunk, akkor valószínűleg inkább azt mondjuk, hát nem. Szóval meg kell találnunk azokat a kompromisszumokat, amik egyrészt a helyi lakosok kényelmét, biztonságát, jólétét biztosítja, de szolgálják ezt a célt, ami egyébként egy globális érdek is. Ugye volt ez a gondolkozzunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, szerintem egyre inkább arra tolódik a hangsúly, hogy cselekedjünk globálisan, és ez jelenjen meg a lokális szinten is.
Én városvezetői szempontból ugye nagyon nehezen tudok nyilatkozni.
Erre meg városlakóként, igen.
Városlakóként, meg hát ugye az ügyfeleink nagy része az települési önkormányzatok. És hát amit látok, igen, hogy ugye kétféle felelősségi kört soroltál föl, de emellett ott van a város vezetőinek, meg azoknak, akik a koncepciókat kialakítják, amik mentén majd ugye a városlakó vagy települési polgár, mit tudom én, vászonzsákot hord, vagy a boltba vászonzsákkal megy már, mert annyira drága, vagy olyan helyen parkol, ahol az kívánatos. Úgyhogy azért terelni kell. Én azt gondolom, feltételezem, és erről itt előtte is szó esett, hogy úgy kell terelgetni, gondolom én ugye a polgárokat, hogy az tehát nem megszorításokkal ösztönözni, hanem ösztönzőkkel segíteni, és itt is rengeteg digitális megoldás van, ugye városkártyarendszer, pontgyűjtés, különböző kedvezmények formájában, aminek ugye digitális alapja kell, hogy legyen. Úgyhogy...
Abszolút, és a legelején ugye szóba került az, hogy mennyire hívjuk élhetőnek, mondjuk alapvetően egy város vagy egy település életét, és nyilvánvalóan amellett, hogy nagyon-nagyon tág ez a terület, nagyon sokféle alkérdése lehet, de az egyik alapvetően az, hogy hogyan intézzük az ügyeinket. Ugye mindannyian itt most második kerületből érkeztünk, úgyhogy alapvetően azt gondolom, ismerjük azokat a helyeket, ahova az ügyintézések során el kell, hogy látogassunk. Mégis mi az, amit alapvetően át lehet például helyezni a digitális térbe? Vagy mennyi panasz érkezik, és milyen jellegű panaszok érkeznek mondjuk az ügyintézés nehézségei kapcsán, akár például hozzátok a hivatalba?
Igen, ez még egy olyan terület, amin nagyon sokat kellene dolgozni, úgy gondolom holisztikusan állami vagy fővárosi szinten, mivel hogyha megnézzük ugye a DESI mutatókat, ez ugye a digitális fejlettségnek a mutatója, ott egy területen viszonylag jól teljesítünk, ott a magas középmezőnyben, ez a digitális infrastruktúrának a kialakítása, viszont a digitális közszolgáltatás tekintetében sereghajtók vagyunk itt a 25. helyen a 27-ből, illetve maguknak a digitális kompetenciáknak a terjesztésében, kisajátításában, állampolgári szinten ott is nagyon hátrasorolódunk. Szóval szerintem egy város, egy önkormányzat úgy tud ezt hozzá, hogy egyrészt van egy tudatos fenntarthatósági stratégiája, ami nem csak egy greenwashing, vagy csak egy területen jelenik meg, hanem az egész munkáját áthatja közlekedésben, kultúrában, esélyegyenlőségben, szóval minden területen, amivel foglalkozik. A másik pedig ez a kompetencia fejlesztés, amiben érdemes egyébként együttműködni piaci szereplőkkel, akik stakeholderek ebben, hogy minél több állampolgár el tudja sajátítani ezeket a skilleket, és alkalmazni is tudja őket.
Abszolút. Ti a cégetekkel a mindennapok során hogyan segítitek ezt a fajta digitális átállást?
Hát itt egy nagyon fontos dolog, én azt gondolom az, hogy és az edukációhoz, meg a fenntarthatósághoz is ugye ezt teljesen mi igyekszünk alkalmazkodni, mégpedig úgy, hogy ne egyszeri projekt alapon szemléljük az ügyfeleinket, akik önkormányzatok, hanem például a kokáért bevezetünk, ugye legtöbb, illetve meg ez a projekt alapú gazdálkodás is, ami ugye önkormányzati szinten is működik, ez ezt segíti elő, de ha lehet, akkor ebből jó elmozdulni afelé, hogy egy szoros kapcsolat és egy közös munka, és egy ilyen, tehát mondok egy példát, bevezetünk egy szoftvert, átadjuk, és tessék, azt mondjuk, hogy használjátok, és nagyon örülünk, mert ugye elraktuk a pénzt, ők meg remélhetőleg majd tudják használni, de az a tapasztalat, hogy ez így nem fenntartható, ugye, ha már ezt a szót itt nagyon sokszor használjuk, meg senki nem lesz vele elégedett, az állampolgár, a hivatali ügyintéző, és ugye a vezetőse, aki eldöntötte, és majd megkapja érte a dádát, vagy a lakosoktól, vagy egyel följebbről, hogy ez nem egy sikeres projekt volt. És azért nem lesz sikeres projekt, mert nem projekt alapon jó szemlélni, projekt alapon jó szemlélni ezeket, de nem egy idő, hogy mondjam, tehát egy időtávra behatárolt projektként, hanem egy szupportált, egy közös munka alapú projektként. Hát nekünk az a filozófia, meg a szerződéseink is ilyenek, hogy ugye bevezetünk valamit, és utána nem is nagyon kötünk olyan szerződést, ami nem tartalmaz bizonyos jellegű supportot, vagy tréningeket adott időközönként, stb. Ez nagyon fontos, én azt gondolom, úgyhogy...
Igen, ugye az a kérdés, azt gondolom, hogy ezeket az eszközöket használók mennyire vannak felruházva azokkal a képességekkel, és nem csak adott esetben mondjuk az ezen szoftvereket használunk, de önmagában a lakosság mennyire van felruházva azokkal az úgynevezett digitális képességekkel, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ezek a megoldások nem csak elméletben, meg a papíron, meg ugye például az általad említett stratégiákban jelenjenek meg, hanem a gyakorlatban is átültetésre tudjanak kerülni, mert mondjuk nem kerülnek visszadobásra vagy elutasításra mondjuk a befogadó közösség, a lakosság által. Mielőtt kifejezetten a digitális oktatásra vagy a digitális készségek fejlesztésére rátérnénk, ugye van ennek az egész digitalizációs témakörnek egy, azt gondolom, egy nagyon távlati vonala, ez pedig az okosváros koncepció. Beszélhetünk-e okosvárosokról? Jó-e az, hogy mindent most már okosnak hívunk gyakorlatilag, ami csak szembe jön velünk? Mennyire távolítja el adott esetben egy adott mondjuk lakossági réteget mindez az innovációtól, vagy a fenntarthatósági átállástól, vagy éppen ellenkezőleg mennyire hozza közelebb mondjuk például a fiatal generációhoz a kérdést?
Pont szerettem is volna behozni gyakorlati példát Budapestről, ami az okosvároshoz kapcsolódik, ugye, ha megnézzük a közösségi közlekedést, akár a különböző ride-sharing alkalmatosságok, vagy a BKK-nak a BKK Go rendszere, ami nem tudom, talán 10 éve utopisztikusnak, hogy nem is kell jegyet, hanem klikkelek, utazás, tervezés, ez ugye olyan szempontból is fontos, hogy ezzel tudjuk mérsékelni az autóforgalmat is, mert hogyha nem egyszerű és kényelmes használni a közösségi közlekedést, akkor nem fogják. Szóval ez is egy olyan pozitív ösztönző, mint amiről beszéltünk. A Városházának budapesti szinten és egyébként kerületünkben is van törekvése a digitális városháza bevezetésére. Ugye itt sok felsőbb szintű szabályozást is módosítani kéne, hogy a papír alapú társadalomra egyre inkább a digitális felületekre térjünk át, illetve szerintem a részvételiséget is tudnánk növelni, akár hogyha a digitális demokrácia fogalmáról beszélünk. Ugye Észtországban jó ideje működik a digitális szavazás. Ez egyébként költséghatékonyabb is, mint hogyha mondjuk egy helyi népszavazást papíralapon kéne lebonyolítani.
Ez így van, de hát nyilván ehhez azért azt gondolom, hogy olyan anyagi, vagy akár ilyen értelemben humán erőforrásban, milyen furcsán is hangzik ez a digitális és humán ellentét, szükséges, ami önmagában készé teszi a befogadókat ezeknek az eszközöknek az alkalmazására.
Meg gondolom van egy olyan vetülete is ennek a dolognak, hogy az okosváros fejleszt, egyrészt ugye ez egy elcsépelt dolog kezd lenni az okosváros, bármi smart city, okosváros, minden okos, hűtőm okos, csak én legyek okos. Tehát, hogy ez egy elcsépelt dologá válik, és baromi nehéz kommunikálni. Én azt gondolom, egy okos városfejlesztés nehezebb kommunikálni, feltételezem, és látom ügyfeleinken, nehezebb kommunikálni, és mert hogy nem egy közvetlen haszna van, nem egy olyan haszna van, hogy építek egy libikókát, vagy parkolóhelyeket csinálok, vagy uszodát építek, hogyha mondjuk nagyobb léptékbe gondolkozunk. Nagyon nehéz kommunikálni, nagyon nehéz belőle politikai hasznot is például húzni az okos városfejlesztésekből. Ugye nem egy közvetlen haszna van egy állampolgárnak, kevésbé megfogható, mint az a parkolóhely, amit megkap, vagy az a játszótér, amin a gyerekeik tudnak játszani, vagy a gyerekek tudnak játszani. Ezért nehéz kommunikálni, és nehézség van abból, hogy a lakossággal el legyenek fogadtatva. Itt meg hát ugye az a cél, meg az a lényeg ezeknek a dolgoknak, hogy kapjon visszacsatolást arról, hogy ugye megtörtént egy fejlesztés, példával éljek, okos telefonról lakossági bejelentést tudok tenni, helyalapon gyakorlatilag 10 másodperc alatt, hogyha valaki digitálisan úgy egy kicsit fejlettebb, egyébként meg 20. És nem csak hogy bejelenti, hanem ez a probléma, amit bejelentett, meghallgattatásra is kerül, itt már azért van a hivatalnak is ugye felelőssége. És ilyen kis visszacsatolásokkal lehet szépen elnyerni a lakosságnak a támogatását, hogy még több ilyen okosváros fejlesztésre vágyjanak ők is, meg ugye úgy válasszák a vezetőiket, úgy azt várják el a vezetőiktől, hogy ebbe is igenis ruházzanak be, gondolkodjanak ilyen megoldásokba.
Igen, illetve azt gondolom, hogy nyilvánvalóan van itt számos olyan kérdés, akár mondjuk korosztályokat tekintve, mennyire nyitottabb mondjuk akár a fiatalabb korosztály, mint mondjuk az idősebb adott esetben, illetve mondjuk nyilván itt is felmerül valahol a városvidék ellentét, hogy mondjuk mennyire vagyunk olyan környezetben, ami rákényszerít minket, vagy ösztönöz minket arra, hogy a nagyon legújabb és nagyon fejlett technológiákat tudjuk alkalmazni. Hogyha most rátérünk arra, hogy digitális készségek és digitális készségfejlesztés, akkor jól gondolom, hogy alapvetően nyilván számos alcsoport létezik, de két fő területet kell itt főleg városi fenntarthatóság szempontjából figyelembe vennünk. Az egyik a lakosságnak a készségfejlesztése, a másik pedig önmagában például a hivatali dolgozók készségfejlesztése. Hiszen azért ismerjük nyilvánvalóan azokat a, hát hogy mennyire mítosz vagy sem, ezt majd mindjárt megkérdezem, de hogy nyilvánvalóan azért a közigazgatásban nem mindig a legújabb technológiákkal rendelkeznek mondjuk az ott dolgozók.
Igen, nagyon sok pecsételés van, és aki már volt hivatalban, az tudja, hogy triplikátban mindenféle formokat ide-oda a fizikai példányban kell adni. Én úgy gondolom, hogy lenne egy hajlandóság, mert már részben, ugye, mint említettük, okos társadalomban élünk, az okos telefon zeférése, főleg fővárosi hivatali dolgozónál az alap, sőt, mert a hivatali telefonok is általában okosak. Itt ugye a keretrendszert kell megváltoztatni, hogy legyen lehetőség erre, és azoknak a kollégáknak az esetében, akik még nem rendelkeznek ennyi tudással, biztosítani az önkormányzat szervezésébe, vagy akármilyen közigazgatási szervezésében ezeket a képzéseket.
Azért azt gondolom, hogy vállalkozás szinten is van benne felelősség, ugyanis eszközöket a vállalkozások adják. De informatikai rendszereket vállalkozások adnak a kezükbe, ugye a hivatali dolgozóknak, vagy a lakosoknak. Edukálni kell, ugye, de például okostelefont is miért használ mindenki, miért tudja minden, mert egy csecsemő is tudja használni az okostelefont, rááll a keze, és nagyon egyszerűen tudja használni, olyan a felhasználói felülete. És ebben van felelőssége azoknak a vállalkozásoknak, akik a rendszereket szállítják, ugye az önkormányzatoknak, meg a hivatali dolgozóknak, hogy olyan rendszert alakítsanak ki, amihez minél, ugye a képzés az nehézkes, tehát meg az edukáció. Az a jó, hogyha minél kevesebbet kell. Az a jó, hogyha minél intuitívabb egy rendszer, minél jobban bele simul a hivatalnak az ügymenetébe. Úgyhogy van egy ilyen felelősség vállalkozói, azoknak a cégeknek van egy ilyen felelőssége, akik ezeket a rendszereket kialakítják, én azt gondolom. És igyekszünk, mi is törekszünk erre. Meg hát ugye itt visszacsatolnék arra, hogy arra a kommunikációra, meg arra a folyamatos együttműködésre van szükség. Ugye vállalkozás, cég, és önkormányzati vezetők, vagy munkatársak, vagy műszaki munkatársak, vagy hivatali munkatársak között, hogy a cégek meg megkapják azt a visszacsatolást, hogy milyen hiányosságaik vannak a rendszereiknek, hogyan lehetne továbbfejleszteni. És ezek nagyon értékes dolgok, amiket mi is kapunk. Egyrészt ugye városoknak a vezetőitől, településeknek a vezetőitől, a másik a településnek a lakóitól, ugye, hogyha egy ilyen csatornát is digitálisan létrehozunk, akkor az eszméletlenül hasznos, és olyan adatok jönnek létre, ami alapján ugye nagyon nagy körben előnyök jönnek létre, tehát ugye városvezetőknek is döntés alapon hoznak, vagy adat alapon hoznak döntést, illetve a város lakók is, ugye egyrészt van egy kis feszültséglevezetési szintér is, ami viszont irányított, mert hogy ugye úgy ömlik be az adat az önkormányzathoz, az önkormányzat munkatársaihoz, hogy azt ők olyan struktúrában, hogy azt ők értelmezni tudják. Ez lehet, hogy egy kicsit nagy vonalakban volt, de hogyha kell, akkor szívesen mondok majd példát rá.
És akkor a következő, amit érdemes szerintem megnézni, hogy nagyon sok nemzetközi példa szóba került, hogyha azt mondjuk, hogy digitalizáció, például Észtország, például azt gondolom, hogy már azért adott esetben mondjuk Németországban a német közigazgatást is ide lehet hozni. Hol vannak még ilyen jó példák, és hol tart Magyarország, és mikorra prognosztizáljátok azt a fajta digitális átmenetet, amit mondjuk már üdvözlendőnek tartanátok ahhoz, hogy valóban ráléphessünk a fenntarthatósági útra?
Hát mi nagyon szorosan figyeljük ugye a külföldi piacot, jelen is vagyunk egyébként külföldi településeken is. Hát tőlünk kelettebbre, én azt, és hát ez megvan, ez a klasszikus és előítéletes tendencia, ugye, hogy tőlünk kelettebbre. Ugye van egy nyitottság, adott országban még pénz is van ugye ezekre a fejlesztésekre, és viszont ugye az a szabályozás, meg az a környezet, az valahogy befogadóbbá teszi őket arra, hogy ezeket a fejlesztéseket gyorsan tető alá tudják hozni. Tehát én azt gondolom, hogy ugye a nyitottság az nagyon fontos a település vezetőkben ilyen téren. Azután pedig, hogy hogyan áll ehhez képest Magyarország, hát ugye vannak azért olyan megoldások, keletre is, nyugatra is, bármerre nézünk, amik azért nagyobb fejlettségi szintet mutatnak, városoknak a térképezésében, mesterséges intelligenciának a használatában, nem csak az ügyintézés gyorsítják vele, hanem ugye olyan adatokra tesznek szert, hanem az adat az egy dolog, de információra tesznek szert. Adatot most már könnyű ugye manapság megszerezni, meg létrehozni, hanem olyan információkra tesznek szert, olyan eszközökkel, ami egy mondjuk egy itthoni településnek klassz, ugye példának okáért ki és mikor helyezte ki oda azt a, nem is tudom, fekvőrendőrt egy vidéki településen, és akkor erre két módszer van, vagy ugye rámegyek a ugye települési térinformatikai rendszeremben, rákatintok, és ott kidobja mindenféle előzményét annak az egyes objektumnak, vagy pedig ugye indul a kinyomtatott papírok után a kutatás, és akkor előbb-utóbb megtaláljuk azt a papírt, ami, és ez a kettő között ugye mindenféle szint elképzelhető.
Itt két területről beszélnék kiemelten. Az egyik, amit már érintettünk picit, az a digitális esélyegyenlőség. Tehát az, hogy egyrészt alapjogként kezeljük az internetes hozzáférést. Ez több országot is tudnék mondani, de Skandináviában, Észtország az mindig a bezzeg ország ebben, Isztónia, de hogy Skandináviában is, illetve maga az eszköz hozzáférés szempontjából, hogy hátrányosabb helyzetű településeknek, állampolgároknak legyen biztosítva, hogy legalább egy alapszintű informatikai eszközhöz hozzá tudjon férni. De itt beszélhetnék akár arról is, hogy ösztönözzük a nemek közötti különbség, hogy ösztönözzük, hogy a nők a STEM területeken több lehetőséget kapjanak, többet tanuljanak. És a másik pedig, hogyha már a STEM-ről beszélünk, akkor a kutatásfejlesztés kérdése. Én úgy gondolom, hogy igazából a hatékony innovációhoz három feltétel kell a kutatásban. Az egy, hogy a kutatásnak ugye autonómnak kell lennie, stabilnak, egy stabil keretrendszerbe kell működnie, illetve jól finanszírozottnak is kell lennie.
És jó esetben piaci alapúnak. Ugye, nem támogatás alapúnak egyébként. Ugye, mert ott, ahol van felvevő piac, egy olyan országban, olyan környezetben, ahol van felvevő piaca azoknak a modern technológiáknak, amit ugye K plusz F-es munkák során jönnek létre, ott ugye ez piaci alapon van finanszírozva. Abban az országban, ahol viszont ugye jók a pályázatok, pályázati alapon vannak, tehát nem akarok a pályázatok ellen beszélni, semmi ilyesmi, de ahol pályázati alapon vannak ezek csak és kizárólag finanszírozva, ahogy kihúzzák, ugye látjuk ezt a lábat alóla, ott megáll a kutatásfejlesztés. Tehát, hogyha piaci alapú kereslet van a kutatásnak és a fejlesztésnek az eredményeire, akkor az úgy az egész iparágat rántja előre magával.
Igen, ugye az alapkutatás az hagyományosan az állam részéről, szóval, vagy az oktatási intézmények, de az alkalmazott, amit egyébként mi használunk városfejlesztésben, ezek a forgalomtechnikai megoldások, a mesterséges intelligencia, ezek mind piaci, profitorientált tevékenységekből jönnek létre. Remélem, hogy beszélni is fogunk a közszféra és a magánszféra együttműködési lehetőségeiről.
Így van, ahogy ugye te is mondtad, azt gondolom, hogy az alapvető félelem vagy kérdéskör, ami mindig a digitalizáció és az adatáramlás, és ugye, ahogy te is mondod, az információ áramlás során felmerül, az alapvetően a magánszféra védelme. Mik azok az adatok, amik a különböző okos, digitális, hiper-szuper technológiáknak köszönhetően mondjuk adott esetben olyan kezekbe kerülnek, ahova az egyén nem feltétlen szeretné. mennyire jelenik meg ez a félelem a lakosokban, és mennyire támasztható alá mondjuk szakmailag vagy tudományosan ezeknek a félelmeknek a valódisága.
Én de tudok két darab példát hozni. Az egyik az, hogy ugye, hogyha a lakos is motivált abban, tehát valami előnye származik abból, hogy kis kockázatnak teszi ki a személyes adatait, akkor már ugye könnyebben áramlik az adat. Mondok egy példát, lakossági bejelentés. Ugye baromira zavar engem az, hogy ott van előttem egy eldobált szemétdomb, vagy nem is tudom, hogy ott van egy úthiba, ami a házam előtt van, és minden nap belehajtok, és nem tudom kikerülni, és baromira zavar, hogy el van tömődve a csat. Ugye nagyon sok ilyen fejfájást okozó dolog van. Viszont hogyha ennek a haszna, ugye, hogy ő bejelenti, és azután ez meghallgattatásra kerül, és ez alapján kijavítják ezt a hibát, és az élete könnyebbé válik, akkor ennek az oltárán én szerintem ami tudatalatt ott van mindig, hogy hát de az adataim, ennek az oltárán talán feláldozható az, hogy az e-mail címemet megadom. Vagy még ne adj Isten a telefonszámomat, meg a nevemet is.
Kérdés, hogy csak ezeket adjuk-e meg valójában?
Én pont a transzparenciához akartam itt kapcsolódni, hogy ugye, hogyha keresünk információt azokról a döntésekről, amik érintik az életünket, hogy nem tudom, ki fog akkumulátorgyárat építeni, és hol, ezeket nagyon nehéz most megtalálni. Ugye a közérdekű adatigénylés az még mindig a legtöbb helyen úgy megy, hogy vagy papír küld valaki egy levelet, vagy jobb esetben e-mailt, és akkor arra kap egy választ. Szóval nincs egy automatizált rendszer, amiben ezeket megkaphatja. Tehát ez szerintem
nagyon... Ez egy elég hosszú folyamat, míg ez a válasz megérkezik önmagában, és még amíg ugye...
Így van, igen.
A választ is kapunk.
Inkább hónapokba számolnám, mint napokba. Így nagyon hasznos lenne, hogyha lenne egy adattár, amely mindenkinek a rendelkezésére áll, és akár automatikusan is tudna, hogy ez technológiával megoldható elég egyszerűen. Vagy akár az, hogy a sok helyen nem is közvetítik élőben a testületi üléseket, a bizottsági ülésről ne is beszéljünk, ahol tényleg nagyon fontos döntések születnek meg, és akkor az ember maximum a kerületi labból tud tájékozódni, ami sok helyen, a második kerületben egyébként digitálisan is elérhető, de sok helyen csak papír alapon találkozik vele az ember.
Így van, és azt gondolom, hogy beszélgetésünk zárásaként érdemes összegezni, hogy akkor, amikor települések digitális átállásáról beszélünk, akkor kedves nézőink, hallgatóink, mire kell, hogy gondoljanak? Mert ugye itt elméletben, meg nemzetközi példákban, meg általános félelmekben gondolkodtunk, beszélgettünk az elmúlt 20-30 percben. Mit jelent egy település számára az, hogy digitálissá válik a gyakorlatban?
Hát az, hogy egyrészt versenyképes a modern világban, és hogy hatékonyabban működik. Itt mondanék egy kedvenc példát, ami megvalósul, és ez egyébként pont a magánszféra, a közszféra együttműködése, ugye a BVK-nak, a vállalkozásfejlesztési közalapítványnak van egy projektje, a Smart Budapest, ahol 12 piaci szereplővel közösen dolgoznak ilyen projekteken, és az egyik, ami Szingapúrban meg is valósult, egy digitális fakataszter bevezetése, ezzel rengeteg adatot kapunk, hogy néznek ki a zöld felületeink. Konkrét fák.
Volt szerencsém találkozni a cégvezetőivel, úgyhogy.
Az egy nagyon innovatív kezdeményezés, én ezt mindig szoktam mondani példaként, mert annyira pozitív. Még egy, hogyha mondjuk az egészségügyre gondolunk, akkor az EST rendszer az egyébként európai szinten kifejezetten innovatívnak számít. Abszolút. Több lehetőség rejlik szerintem még a telemedicínában. Szóval ezek azok a gyakorlati dolgok, hogy tényleg az egészséges élethez, a tudatos élethez, az oktatáshoz, ezeket az eszközöket mind használni tudjuk. És végül, de utolsó sorban a kényelem kérdése. Ugye a parkolás az egy neuralgikus pont sok kerületben, és ugye vannak olyan előrelépések, hogy például digitálisan figyeljük a parkolóhelyeket, és amint megüresedik egy parkolóhely, akkor az követhető egy applikáción keresztül, és nem bolyongunk a mellék utcákban, nem látjuk, hogy hoppá, ide tudok parkolni.
Igen, többek között a fenntartható városok tavalyi videósorozatában is bemutattunk egy ilyen kezdeményezést, úgyhogy akik rendszeresen követnek minket, talán tudhatják, hogy is néz ki mindez a gyakorlatban.
reklám nélkül, de léteznek igen olyan megoldások, ami első pillér, összekötik a lakosságot a városnak a vezetésével. Két irányú kommunikációt tesznek létre. A kommunikáció az manapság már ugye előnyösebb, hogyha digitálisan zajlik. Erre is példa egy applikáció, amiben bejelentjük a problémáinkat, az bekerül egy rendszerbe, ahol azokat nyilván tartják, és akár prioritás alapján, akár bármilyen tehát hatáskör alapján ugye szét vannak osztva, és ki vannak javítva ezek a hibák jó esetben, de rossz esetben is tudunk a hibákról, ugye? Tehát tudjuk, hogy mi foglalkoztatja, mi van a településen lakóknak a fejébe, mi zavarja őket a legjobban. Ezeket az információkat azért nagyon nehéz egyébként kisajtolni úgy a lakosságban, én azt gondolom. Lehet ugye fórumok, meg vannak erre old school megoldások, amik jók, és vettem már én is részt ugye itt a második kerületben hasonlóan, és nagyon jó, mert egyrészt ugye kijön a gőz az emberek fejéből, másrészt pedig azért fény derül valós problémákra. Viszont egy online rendszerbe, egy mobilos rendszerbe is ezt nagyon jól lehet ugye begyűjteni ezeket az információkat. Az, hogy ugye a lakossággal hogyan lehet ezt az egészet elfogadtatni, mondom, ahogyan látják a hasznát, már csak egy kis hasznát is, és ezt nehéz tényleg jól lekommunikálni, ezeket a hasznokat, sokkal egyszerűbb és kézzelfoghatóbb hasznokat lehet a lakosságnak kommunikálni, és akkor már miért ne azt kommunikáljuk. Én ezt látom, és elnézést kérek, hogyha ez itt a második kerületben nem így van, és talán azért itt nem teljesen így van, azt gondolom, tehát, hogy ugye kicsit komplexebb problémáknak a megoldása is kommunikálva van, tehát hogyha a kerületi újságot is megnézi az ember, akkor nem csak ezek a nagyon egyszerűen, hát csúnyát fogok mondani, parasztvakító, elnézést kérek a szóért, megoldások valósulnak, nem csak ezeknek a kommunikációja valósul meg. Én azt gondolom, hogy befogadókészség az megvan, megértik, ugye már egy idős nagyszülőkorban lévő lakos is érti azt, hogy miről van szó, hogyha ő felmegy valóban és be tudja jelenteni a problémáját. Azt mondják neki, hogy internet, azt mondják neki, hogy okostelefon, érti, nincs ezzel probléma, és ezek a szoftverek, amik meg ugye ki vannak alakítva ezekre a platformokra, annyi a ugye a döntéshozóknak az összebb, hogy azt a rendszert válasszák ki, ami felhasználó barát. Tehát, hogy ennyi. És akkor ugye elégedett lesz az állampolgár, fogják használni, és be fog gyűlni az az adat, amire szükség van.
Abszolút, és azt gondolom, hogy ebből a beszélgetésből is látszik, hogy a digitalizáció mindenképpen egy kulcsfontosságú tényezője lesz a fenntarthatósági átállásnak és önmagában a városok élhetőbbé tételének. Nyilvánvalóan megvannak ennek a maga kihívásai, azok a félelmek, amik ehhez társulnak, de azt gondolom, hogy a megfelelő piaci és nem piaci megoldások is rendelkezésünkre állnak már. Köszönöm szépen a beszélgetést Berg Dánielnek, a második kerület alpolgármesterének, és Nikola Andrásnak, az Intermep ügyvezetőjének. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönöm én is nagyon szépen.
Köszönöm.
Nektek pedig köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Bővebb információkért látogassatok el a Fenntartható Városok weboldalára, valamint közösségi média felületeire. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.